Ti azonban szeretteim, épüljetek szentséges hitetekben, imádkozzatok a Szentlélek által, tartsátok meg magatokat Isten szeretetében, várulom Úrunk Jézus Krisztusnak irgalmát az örök életre, könyörüljetek azokon, akik kételkednek, mentsétek meg őket, kiragadva a tűzből. Most folytatnám közben úgy, hogy egy néhány dolgot kihagytam, és azt bepótolom. Nézem az órát, egy órát kaptam a szólásra, és akkor én igyekszem is befejezni. Elmondtam tegnap azt, hogy nagyon el voltam foglalva a szegény telepek, olajütő és a téglavető nyomor telepeinek a látogatásával. Élelmiszert hordtam ki a kollégiumból, az ott maradt ételmaradékokat. Azon kívül neveltem 5-6-7 árva gyereket, a mennyasszonya volt az árva anya. Nem értem én rá arra, hogy feleséges dolgokat tanuljak. A hébert, a görögöt, azt meg kellett tanulni, ott nem lehet kitalálni valamit. De volt az 1100 oldalas vallástörténet, Vargaségben professzor írta, és ő is tanította. Tele volt a világ összes addig ismert pogány vallásainak Istene neveivel, liturgiájával. Hát az egy borzalmas anyag volt. Én láttam, hogy nincs értelme megtanulni, a professzor teljesen hitetlen volt, minden előadása rombolt. Én ezt nem tanulom meg. Elmentem a vizsgára, kezemben volt a hatalmas könyv, és úgy elmondtam Istennek, mint a kisgyermek, hogy Uram, tudod, hogy hol töltöttem az időmet? Kérlek, pótol ki nekem azt az időt, amit én nem a könyv mellett töltöttem. Kinyitottam ezt az 1100 oldalas könyvet, illetve 800 oldal volt, meg a 300, a vastagomat hoztam, 800 oldal. Kinyitottam, a 71. oldalon nyílt ki. Most is látom azt a oldalt. Körülbelül ennyire lejjebb, mint a kezdet volt, Totem Tabu Fetis, ez volt a cím. Ahol az izgalom, hogy azt teljesen lefényképeztem. Bementem, a professzor már beteg volt, és úgy halt meg, mint Kádár János. A nyelve kezdett lebénulni, aztán egész teste, így halt meg Kádár is. Már nehezen beszélt, világul, Totem Tabu Fetis. Mondom, professzor, kérem, 70. oldal. Itt kezdődik kicsit lejjebb a cím. Ne tessék haragudni. Professzor írta, miért tetszett az 5. 6. zárójelet tenni? Zilmányi maga itt, professzor. Beírta a jelest. Kimegyek, mondják a fiúk, ugye kihajtott engem? Hogy kapta a jelest? Mondtam, srácok, tanulni kell. Azt nem akartam neki, tudták, hogy nem akartam mondani azért, mert én ezt meg ezt a jót tettem, az nem illett ide, tanulni kell, fiúk. Jött a filozófia vizsga. Egy nem normális ember volt a filozófia tanár. Én még nem találkoztam normális filozófussal. Először elvégezte a teológiát, nyilván megbotránkozott sok papi életen, és képzeljétek el, filozófia tanár lett, és úgy itt volt a professzor, ebben a pocsorban ültek a teológusok. Itt a tanár jelöltek, itt a jogászok. Mikor ránk nézett, mindig azt mondtam, már megint itt vannak az Isten marhái. Minket úgy hívott Isten marhái. Én gondoltam, én nem hallgatom őt tovább. De el kell menni vizsgálni. Kétszer mentem el. Egyik órán nem volt normális, mindig magát szaggatta. Egyik órán, például ezt megjegyeztem is, nagyon jó, hogy megjegyeztem, ezt mondta a második órán. Kérem, mindenki próbálja megoldani, mi az, hogy szép, a szép fogalmát. Arisztotelesz is belebukott, nem tudja senki. Van egy ilyen buta tétel, kérem, hogy szép, ami érdek nélkül teszik. Nem igaz, hanem például kérem, ott állok a hortabályon, látok egy bikát, méltósággal tartja a fejét, szép barna szeme volt, nekem szép. Nem megyek vizsgálni, Zilmányi magát nem látta egész félében. Nem is látott, hogy nem volt ott. Ide figyeljen, akkor most mondja meg nekem, mi a vélemény a szépről. Professzor, annyian tépredek ezen, Arisztotelesz nem tudom megbirkózni. De én voltam a hortobágyon, láttam egy bikát. Professzor, felemelt a fejét, értelmes szeme volt. Zilmányi gyönyörű, jeles. Egyedül én kaptam a 170 teológusú jeles filozófiára, mert láttam egy bikát. Ezt adta nekem az úr úgy az időt, hogy azt elmentem még vizsgálni a úgynevezett kompendium, ez sűrítve az ős kereszténységtől, napjaink a kereszténység története, minden vértanú, minden különféle egyházi hinatok, határozatok, túl sok volt nekem. Nem értem rá. Megyek a vizsgára, kinyitottam a könyvet Wesley Jánosnál, akkor hallottam először ezt a nevet, Wesley János. Elolvastam, ötulizmusnak az atya, egy derék ember volt. Bemegyek, kisarasztján professzor bácsi volt, Nazimányi tisztelet, és hallott valamit Wesley Jánosról. Majdnem szóruszól elmondtam az oldalt. Ott is bevetettem a trükkömet, hogy miért teszik zárójelben ezt meg ezt a sor. Tiszteletes, vagy egy jeles? Persze. Kérdez, így vizsgáztam le. És csak azért mondom, Isten visszaadta nekem az időt. De most beszélek a nehezebb oldalról. Amikor már elmondtam, hogy ahogy a születésnapomon tartóztattak le, éjszakai munkára rendeltek ki, és ilyen meredeken, 45 fok meredeken, deszkapallón, ennyi ég van rajta, talicskát kell feltolni, de lent megrakják kővel, de nekem kéne, de segítettek a fejelakásra egyszer. Feltolni egy magas dombra. Az lecsúszott, leborult, mikor kivorult, már nem segítettek. Isten perelt velem, mert amikor az oroszok bejöttek, akkor volt az első gyermekem 3 hetes. és úgy kellett vigyázni, se fény, se hang ki ne menjen, mert jöttek be a lakásba ész nélkül. Feleségem fél egykor felkeltett engem. Elfáradtam, ringatni a gyereket, mindig ordít, ringassad, azt mondtam, a gyerek az anyáim, miért én ringassam? Ilyen kegyetlen voltam. De amikor toltam a talicskát, és kiborult nem tudom hányszor, Isten a világosan szólt nekem, nem lenne jobb, hogyha most a gyerekedet ringatnád, azt nem akartad, akkor ringasd a talicskát. Igaza volt. Isten perelt velem. Aztán kenyeresítettünk kemencébe, együtt dolgoztottuk ki feleségemmel, én befűtettem a kemencét, ő bevetette szépen, kihúzta, kivette, én rögtön a jóbe felső gyönyörű barna haját lefaladtam. Ott volt egy mesztelen kenyér. Sírt a feleségem, bejön valaki, mi ez? Azt mondtam, én keresem, én faragom. De mikor éhesen a lágerbe hajtottak ki a városba munkára, volt, aki ette a kenyérhaját, de elejtett egy darabot. Sokan ráléptek, kitaptam a sárból, sarkukon, megettem sárosan. Ott már nem én faragtam. Jó volt úgy, ahogy volt. Megettem volna a fehér részét is. Ezeken át kellett menni, szembe kellett nézni Istennek ezekkel a panaszaival és nehézségvel. Most elmondom nektek, hogy találkoztam egy orosz szenttel a lágerben. Hallottam, hogy itt van egy orosz szent. Én a Tolsztoj könyveiből tudtam azt, hogy Oroszországnak volt sok valóságos érdekes szentje. Egyszerű emberek elindultak vándorútra, becsavarták rongyokkal a lábukat, mentek faluról falura, elaludtak egy fajtával, vagy istálóajtóval, hattak enni, jó, hanem nem. És sok csodálatos erő árad belőlük. Mivel azt hallottam, hogy egy szentről van szó, én azt hittem, hogy ez egy valóságos orosz szent, fogoly volt. Azért tisztelték nagyon, mert a lágerben állandóan kiabálta, hogy Sztálin az ördög. Sztálin az ördög. De azt nem értettem, hogy ha Sztálin az ördög, miért dolgozott 8 órát olyan keményen, minden nehéz munkát elvállalt. A láger főnöknek már kellemetlen volt ez a sztálinozás, és megmondta nekik, ha még egyszer hallom, nagyon megjárom. Akkor is azt mondta, hogy Sztálin az ördög. Közelkezettek a derekára, és tudjátok, hogy 1000 tó országa van ottként. Akkorák, mint ez a kis tér, egy tóra, ilyenből 1000. Ilyen vastag jég. Ezt áttörték, leengedték ezt a szentet a víz alá, megmondta a láger, hogy ha megfullad, jaj nektek, mivel utolsó bugyborékot ki kell húzni. Feljött Sztálin az ördög. Ezért volt szent. Szentnek tartották a hívei. Megkerestem, nagy tisztelettel. Ott ült az ágyon, mint egy proféta, körülött a hívei, nyár volt, nagyon meleg. Mit akarsz? Mondom, hallom, hogy te szent ember vagy, szeretnék-e szent orosz látni, rám kiabált. Hol a kereszted? Hol a kereszted? Miért nincs a nyakadban? Azt mondta Jézus, hogy viselni kell. Hát és itt beteg volt. Mondom, viselem, mert feleségemet, gyerekeimet, parókiámat, népemet elvették el. Nem, nyakba kell viselni. Csinálta minden szabad idejében bőrből, fából a kereszteket, a katonák minden reggel megnézték az ingünket, kitépték a keresztet. Ő megcsinálta újra. Azt mondta a híveinek, nem szabad a magyarra kezet fogni, mert megvetette a keresztet, nem is köszöntek nekem. Egyszer aztán ételosztó lettem. Ez nagy megbízatás volt. A mestereknek osztottam ételt, nagyon bőven mérték. Nekem mindig maradt egy jó nagy tányér felesleges lencse, és mindig gondolkoztam, kinek adjam. Egyszer látom ezt a nagy medvét, mert 2 méteres volt. Ott sétál, mint Ézsau, nagyon szimatolt. Behívtam, mondom, azok egy tányér lencsét, nagyon küszködött magával most, vagy a lencse, vagy én. Hát a lencsét választotta, mégis elment. Másnap eszem észre, hogy a hívei köszönnek nekem. Mit mondott az atya? Azt mondta, hogy azért köszönni lehet. Nem sokára kaptam a feleségemtől egy csomagot, volt benne, soha életemben nem láttam és nem ettem, bízsalmas hajtot, nagyon jó, evett már valaki? Nagyon finom, olyan illata volt. A medve megérezte a szagot, jött megint. Adtam neki egy jó nagy szeretet, azt mondja, miért mondom, csak sejtem, hogy bírsalmas vagy. Megette. Másnap jönnek a hívei, József testvér, mi van? Azt mondta az, hogy nem biztos, hogy elkárhozol, egyáltalán nem biztos. Ha még lett volna egy kis sajtom, üdvözültem volna. Hát, megint úgy sajnáltam. Azt mondtam neki, ha te kiabálod, hogy Sztálin az ördög, miért dolgozol neki? Én ahol lehet leülök és nem csinál, mit építsem a birodalmát? Nem lehet ezzel beszélni. Még azt nem mondtam el, hogy amikor Lemberbe elosztottak bennünket, és mentünk a vagonba, azt már elmondtam, hogy a vagonfőnöknek, hogy cseréltem a ruháját, de volt ott, mi álltunk összes sorokba, férfiak, itt megálltak a asszonyok, és láttam ott egy asszonyt, aki szoptatta a gyerekét, és még maradt egy köcsög zsír az utolsó csomagból, amit kaptam, és intettem a gyerek nénynek, hogy át akarom hajítani. Amikor az őre elment, akkor odahajítottam a zsíros köcsögöt, az elkapta, adatta a fiatal szoktatós asszonynak. És ahányszor kaptam a lágerbe csomagot, 51 csomagot kaptam 8 kilóval. Mindig volt benne egy kis zsír, egy kis szalonna, mindig éreztem, Isten visszaadta. Szegény fiatal asszony, mire kiértünk, azt mondja, az a 17 nap után már csak csont és bőr volt, úgy leszívta a gyerek. Hát ugyanazt a oszkaját kaptam, mint mi. Mindig káposztal leves legyek itt számos kenyér. De visszakaptam azt, amit adtam. Most az éjségről csak egy példát mondjak el, mekkora volt az éjség. Krasznojárban elosztó lágerben 7000-en voltunk. És egész kambodzsai módszert vezettek be. Megmondták mindenkinek, ugye itt is vannak körök és vezető, megmondták, hogy minden 25 embernek van egy vezetője. Nézed meg, hogy ki a, akihez tartozol, csak az ő jelenlétében kaphatsz ennivalót. Úgy kellett vigyázni a 7000 ember között, hogy megtalálja, amikor ételosztás volt. Azt pedig külön megmondták, hogy egy nagy ponyvával kell menni a konyhára, 25 adag kenyérért, botokat, köveket hozzunk magunkkal, mert ha megtámadnak a többiek, ha elveszik a kenyeret, még egyszer nem kapunk. Hát mentünk kenyérért, első vétel volt. A fiúk felszedtek mindenféle követ, rengeteg kő volt az udvaron, botokat, én nem hoztam semmit. Megkaptuk a kenyeret, körülbelül fele úton voltunk a konyha meg a barakunk közt, egy 12 éves kisfiú, csukaugrásra, ráugrott a kenyércsomóra. Szente magába, szana szétverték a fejét, a gerincét, ömlött a vér a kenyére, ott halt meg, utolsó, amit láttam, hogy még nyert egyet. Egyszer jól akart lakni. Hiába kiabáltam, agyonverték, lelőtték a halott gyereket, véres kenyeret kaptunk enni. Ilyen nagy volt az éjség. Találkoztam ott egy érdekes orosszal. Nagyon-nagyon csendes volt, mindig mosolygott, mindig dolgozott, az ételosztása leghátra állt, és nekem feltűnt. Mondtam neki, ha te ilyen szent ember, hogy miért nem beszélsz Krisztusról? Azt mondja, Vülitkának hívták. Minden nevet elfelejtettem, az övét nem. Azt mondja, ide figyelj, mikor megölték a kommunisták az atyuskát, a cárt, II. Miklóst, akkor Isten bezárta a kegyelem ajtaját, azóta úgyse lehet megtérni. Mondom neki, én akkor születtem, és mégis megtértem azután. Erre nem tudott válaszolni. Kérdeztem, hogy miért zártak be? Azt mondja, azzal vádoltak engem, a házamnál bibliórák voltak, és azzal vádoltak, hogy azt mondtam a biblia órán, hogy jobban német tank, mint az orosz. Én azt sem tudom, mi az a tank. És ez az ember egy különösen szent életet élt. Megkérdeztem tőle, hogy mégis honnan van ez az erő? És akkor elmondta, hogy nekem, hát már ugye régen elkerült a lágerekbe, hányódott fiatal korunkban, volt még egy lánytestvérem, nagyon szép volt. Stalin akkor szervezte a kolhozokat, 100 000 számra haltak éhen az emberek. Ezt minden lágerben hallottam a foglyokat, tehát nem mese volt. Apám, anyám felfúvódtak, lekaszálták a füvet, azt főzték meg, de hát az nem elég. Nagyon szép volt a húgom. A csináltak Stalinék néhány olyan kolhozt, amelyik csodálatos volt, és bőven fizettek reklámnak, ezeket lefényképezték, lefilmezték, nyugodtan kiküldözték, így él minden szovjet polgár. A többiek meg éhen haltak, azt nem fényképezték. Jöttek udvarlók a húgomhoz, nagyon szép helyes fiúk, ilyen gazdag téjeszekből, és mondtuk neki, hát menjél már férhez, akkor a férhez vagy minket is eltart. Azt mondja, hogy megfogadtam, hogy férhez nem megyek, testem, lelkem a Krisztusé. Egyszer megkérdeztem tőle, nagyon helyes fiú jött egy gazdag téjesz kolhozból. Nagyon rendes volt, kedves, vallásos gyerek volt, szép férfi volt. Mondja, húgom, nem dobogott a szíved? De igen. De tudod, ebben a zsebemben hamu, ebben meg homok van. Megszólítom, és azt mondom magamban, úgyis csak hamu, úgyis csak homok. És már nem is kísért. Ezt én nem tudom elfelejteni. Úgyis csak hamu, úgyis csak homok. De jó lenne sokszor ezt csinálni, amikor a kísértő jön valahogy. Ezt kérem mondani, úgyis csak hamu, úgyis csak homok. Ez volt az egyetlen ember, akinek írtam a szabadulásom után, és aki válaszolt. Többet aztán nem írt, mert eljöttem Magyarországra, nem volt kapcsolat. Ez valóban egy szent ember volt, a maga kis primitív tudatlanságába. És amikor kiszabadult, még a banditák is üdvözölték. Érdekes, mindenki szerette. És mondtuk neki búcsúzóval, vigyázz máskor a német tankokra. Ez volt a búcsú beszélni. Ne beszélt a német tankokról, nevetett mindig. Nem lehetett megsérteni. Na most, egy olyan főnököt kaptam, igen, még hadd mondjam azt el, a mosodában, amikor dolgoztam, volt időm, írtam verseket a Hallelujah dallamára, és magam énekeltem, senki nem tudta, hogy ez magyar dallam, vagy milyen dallam, jó furcsa volt, de én énekeltem. Egyetlen egy verset most ezekből, amiket írtam, szeretnék elolvasni, a sok közül, mert a többire nincs lehetőség. Egy verset olvasok el. Ezt írtam a lágerbe, sok egyéb között. Eszköz vagyok, csak néma húr. Ha nem játszik rajta a mesterem, hallgat a húr élettelen. De mikor a mester újja melódiákat zendít rajta, életek él a halott húr. Egész lénye benne reszket, hogy dalzenket mesterének. S dalától felvidul az úr, mosolya a szívekre húr, mámorossá lesz a húr. Feszítsd, uram, feszítsd jobban. Megfeszítve szebben dalol, te az édaltól vigadol. S ha majd a legszebbik dalban hálás húrod végsőt pattan, vegyed le egy öngyefáról, szeredem a mennyeire, hol a húr, majd szünet nélkül, zeng a legszebb énekektől, s dalán egész menny örvend. Ezt én sokszor magamban énekeltem, mondtam, és zengett a szívem állandóan. sok egyéb vers is volt, most azt nem akarom elmondani, még egy eszembe jutott, hogy szívem győzelmi halmán, uram, a zászlód lobog. Rajta öt szó kezeddel írva, hogy messzire vagyok, e szívnek én ura vagyok. Ezt is énekeltem reggeltől estig. Eltelt az idő, a nehéz idő is. Na visszatérjünk a költészettől a valóságba. Egyszer az egyik mosodás munkatársa, egy besúgó volt, egy kalandik ember, bejelentette a láger titkos főnökének, hát atombombagyárat csináltak, ott minden emberre tízen szagoltak. Hogy ez az imány titokban mindig gyilogat. Biztosan rajzolja az atombombagyárnak a részlegeit. Lejött a kémelhárító osztálytól, az első osztálytól egy tiszt. Na Zimányi, ugye ott van valami füzet, vedd csak elő. És ki csak? Így kinyitotta. Na ezt fordítja. Éppen egy ilyen versor volt, nő neki a földből fekete virágok, hogy a virágokat nem fogja az átok. Szóval te fehér fáz vagy, minek vörös, büntető lágerbe mész. Így magyaráz a KGB. Fekete virágok, akkor te fehér vagy, és minek vörösök. Ez a szovjet magyarázat, tökéletes. Nem kell sok gondolat hozzá, észt nem kell hozzá. Büntetőlágerben még, megmondom őszintén, féltem. Még itt is keserúsod, hát egy büntetőláger, annyi rosszat hallottam róla. Megérkezünk a büntetőlágerbe, szörnyű út volt, a tundrán tajgán, mint az asztal, ennél nem volt szélesebb a járható út. Itt is, ott is olyan ingovány, ha elép valaki, nem jön ki többen. Csodálatos növényzet van lent, ilyen spirálok, de jó vastagok. Lelép az ember, rögtön tudja az a növény, érdekes érzőszervé, annak rácsavarodik. Ha kihúznák az embert, a lába leszakad, nem lehet kihúzni. Aki lelépett, vége. A katonák nem is figyeltek bennünket, úgy is csavaszok, mint csak a maguk lábát nézték. Ezek a helyek, amiket mondtam, hogy a mocsárra szorítják azt a rémes állatot, és akkor megfogják, mert nem megy bele. Megérkeztünk, el voltam kicsit csüggedve, ez az igazság. Rögtön adtak egy óriási lapátot, ekkora feje volt, még üresen is alig bírtam. Ezzel fogott felhányni a lebontott épület hulladékokat a teherautóra, 3-4 össze ragadt téglát. Még üresen sem bírom. Ültem ott, felfordítottam így a lapát jelét, ráültem, és vártam az ítéletemet. Oda jön hozzám egy litván ember. Azt hallom, hogy itt van egy magyar fap, te vagy az? Megnézed, hát nem néztem ki magyar papnak. Nézegetett. Szólt hozzám latinul, németül, franciául, válaszolgattam. Rendben van, nem fogsz dolgozni. És elment az ő főnökéhez. Úgy hívták, hogy Steszkó. Ez a szovjet rendszer ilyen. Ez az ember 20 éve volt ítélve, és ő szabta meg az egész gyár területén mindenkinek, a szabad embereknek a fizetését, a munkabeosztását. Stalintól jött egy távirat. 6 hónap alatt álljon a részgyár, Koreának kell a rész, akkor folyt a koreai háború. Senki nem mert elvállalni, 6 hónap alatt részgyárat csinál. Ez az ember. Nem volt mérnök, de csodálatos tehetsége volt. Elvállalom. Rábíztak mindent, mert félt mindenki. Ha nem lesz meg a fejünk, lemegy. Azt csinálsz, amit akarsz. Parancsolt mindenkinek. Meghallotta itt a magyar pap. Üzent, hogy hozzátok ide a magyar papot. Végignézett engem. Pap vagy, na ide figyelj. Én házi szolgám leszel. Hordod nekem a sűrítettejét, neki minden járt. Szóda vizet. Én délután 3-kor már berúgok, és olyankor a nadrágom kicsit bebarnul belől. Kimosod, és adok neked egy napért 3 napot. Nem fogsz 7 évet ülni, hanem 5-öt csak, mert minden nap bemondja a rádió, hogy csináltál 3 napot. Kapsz 150%-ot. Csak álmultál, ez a büntető láger. Hát tényleg úgy volt, délután már részeg volt, minden nap mostom a kis finom fehér neműjét, de az megérte nekem. Hanem nagy baj volt, hogy nem tudtam tovább prédikálni. Bemondta a rádió minden hónapban, hogy Zimány József megint 150%-ot nyomott le egész hónapban, egy napért neki 3 jár. És most már hiába mondtam valakinek valamit Istenről, Jézusról. Könnyű neked beszélni, bent ülsz a melegbe, semmit nem csinálsz, és zeng a 3 nap. Még csákrányozunk a 40 fokos hidegbe, és nekünk csak 1 nap. Nem is figyeltek rám. Mondtam a főnökömnek, nem kell a 3 nap, nem bírom elviselni. Nagyon meg volt sértve. Itt én vagyok a minden. Tudjátok, milyen hatalma volt? Ott volt 50 kubikos brigád, ez csak egy csoport volt. Törni kellett egy, mint a sasszegy, aki látta Budán a sasszegyet ilyen. Ezt el kellett fejezni, középen, amerikai fúrógépekkel robbantották, akkor a sziklák repültek fejjel. Szét kellett teríteni, hogy az atombombagyárnak a beton oszlopa szűrt a nehéz vizet, azt az óriási betontorni, csak sziklára lehet építeni, lapos sziklára. 50 kubikos brigád. Behívott 20 brigád vezetőt, akkor már kaphattunk 300 rubel fejenként, ha jól dolgoztunk. Azt mondja ennek a 20 brigád vezetőnek, amit a másik 30 termel, abból is nektek írok. Nálatok mindenki kap 300 rubelt fejenként, de 100 rubelt mindenkitől nekem. Volt neki 50-60 ezer rubelje havonta. A lágerfőnök tőle kért kölcsön mindig, elfelejtette megadni. De ez így ment. 4 testőr őrizte ekkora vasodakkal. Azt a kis irodát, ahol dolgozott. És én voltam a futárja, a küldönce, meg a a mindenesen. Rengeteg pénze volt. És nagyon büszke volt, hogy engem így megháromnapoztam. Megszeretett nagyon, de mondtam neki, nekem nem kell a három nap. Végül már olyan feszültség volt bennem, azt mondtam, ott hagyom. És akkor az Istenhez fordultam, segíts Uram, mert nem bírom tovább ezt, hogy nem beszéljetek róla, kinevetnek, kicsúfolnak, könnyű neked imádkozni, meg ezt meg azt mondani Istenről, mikor ülsz a melegbe is, zeng a rádió rólad. És akkor mondja a hangos bemondó, jön a május elseje, tessenek az egész termelési, építési részleget tisztába tenni, ez azt jelentette finoman, kihoztak óriási fa WC-ket, 30 üléses WC. Mikor a foglyok ezt telepakolták, az megfagyott mindjárt, ott maradt a barna márvány, felemelték ezt az épületet, műemlék volt, ugye egy sor. Lerakták ott, emésztési végtermékek, gyönyörű fagyott gyűjteménye, így lehetett volna nevezni. Ott is, és tele volt a szép ilyen kis vonalakkal. Május 1-ét nem lehet ünnepelni, ezt el kell tüntetni. Kihirdették, aki várja, hogy sákányozva fagyott ürüléket, egy napért háromat kap, jelentkeztem. Főnököm nagyon haragudott, dühöngött, kiabált, nem várom, nem megyek be az irodába. Még egy fiatal gyerek jelentkezett, de 11 órakor már rosszul lett elmenni. Elkezdtem verni azt a gyönyörű műemléket. Az pattogott, én rajta mit elolvadt. Gyerekek, egy mozgó WC lettem. Mikor bementem a barakba, nem engedtek bemenni a szobába. Úgy ültem kint a folyosón, és nem tudtam magam a saját büdösségemtől aludni. Szörnyű volt. Enni sem bírtam. Másnap megint kimentem a munkára. A főnököm mondja, hogy na tetszik? Igen, tetszik. Miért csinálod? Mondom, nekem felülről szólt az én uram, hogy nekem ezt csinálni kell. Súlyan beszélt, hittad, azt a növelyét az Isten mindent. Nem baj. Csákányoztam tovább. Már nagyon el voltam fáradva, és nagyon büdös voltam, de csinálni kell. Ahhoz egy belső indításom, ezt kell csinálni. Harmadik, az 11 óra fele kijön egy kis pici zsip, egy autó, kiugrik egy százados. Különleges válpántja volt, ezt úgy nevezték, hogy repülő százados. Stalinnak volt 600 embere, ahogy tudtuk miatt a hírekből, akinek adott egy ekkora kis kártyát. Saját kezűleg írta alá, és ő maga írta rá, aki ezt a kártyát felmutatja, nekem köteles engedelmeskedni, ha megszegi, akkor nekem nem fogadott szót. Mindenki rettegett az én embertől. Ez azért volt, mert Stalin tudta, hogy tele van lopással, rablással az egész birodalom. És ezek röpködtek össze-vissza, megvoltak a beépített embereik, itt is megvolt, tudni, rezet gyártottunk, olvasztottunk, csak hogy volt az érzben arany meg ezüst, és arról a vezetők elfelejtettek elszámolni. Valaki bejelentette, hogy úszik az arany meg az ezüst, csak a rész meg Kóreában az arany itt marad. Hát ez volt az első, amiért kijött, de volt egy csomó egyéb, és ott volt, hogy van itt egy magyar fogoly, ül a meleg irodába, és 7 év helyett 5 év alatt kiszabadul, nem csinál semmit. Ott volt a nevem. Oda jön a főnökömhöz, Teskóhoz. Hol van Zimányi? Hát jó színész volt a főnököm. Jaj, hol is van, mit tudom én? Hol van? Ott van. Hát az elég százalos nagyon közel nem jött, mert a parkem erős volt. Megállt, hogy 7 méter. Mit csinálsz, fiam? No, századokról, jön a május elseje. Tessék mondani, lehet ebben a birodalomban így ünnepelni? Én nem bírom elviselni. Fiam, 10 napot érdem, ezt nem 3-at. Elment. Ez elhúzta nevemet. Ne megyek, nem kalabáltam többet, ott hagytam, csinálja, aki akarja. Akkor aztán jöttek gépekkel, mert állták, én ezer évig nem sárkányozom el azt a sok minden. Eltörölték mindenféle gépekkel. De most már a fiúk nem haragudtak rám, láttak engem 3 napig beborítva ezzel a barna mázzal, hogy most már elviselték, hogy ott ülök a főnöknél. És folyton azt kérdezte, hogy honnan tudtad te gazember? Mert mindenki a kezemben van, de ezt én nem tudtam, hogy jön. Mondtam, nekem szóltak felülről. Neked ennyi antennád lenne, neked is szó, neked nincs antennád, nekem meg van. És nem értette meg. És amikor kiszabadultál, neki még maradt egy pár éve, mert ugye 20.000 rubelt elfelejtett lefizetni a kasszába, véletlenül hazavitte. És kérdezte, a búcsúzásnál kérdezte, hogy mondd meg te gazember magyar, honnan tudta, hogy jön az a százados. Még akkor is furta az oldalát. Mondtam neked, nekem van valaki, aki szól. Most elmondok még egy másik esetet, illetve kettőt egymás után. Istennek nem csak dorgálása volt, nem csak taliskázásért volt büntetés a gyerek kocsira visszaemlékezve, hanem volt más is. Éjszakai őrségbe helyeztek. Május 6-tól augusztus 6-ig nem megy le a nap. Olyan világosan, mint most. Nem volt mit őrizni, de Oroszországban úgy volt a kommunizmus alatt, hogy ha iroda kezd, épp vakolják az irodát, mi csak vakolták. Már őrizni kell, ha iroda őrizni kell. Nem volt még semmi. És két fogoly őrizze. Adtak velém egy 15 éves gyereket, vagy 15 szobát kellett őrizni. Egy pár helyen volt pár bent főkavé, és semmi nem volt, amit ellopjanak. Egyik éjszaka, 12 körül vakvilágos volt, hogy most ilyen erős. Éreztem, hogy belső indítása, hogy életveszélyben vagyok, be kell zárkóznom. mondom a fiatal fiúnak, gyere, ez a legnagyobb szoba, és itten vannak ilyen fülek, amivel gépemelte be, akkora ajtók voltak, nem tudom hány másra lehetett egyik szárnya, gépemelte be, amivel a fogónál fogva is. Én éreztem, nekem ide be kell zárkózni. Mondtam neki, maradj itt velem, mert bajba vagyunk. Kinevetett. Mi baj van? Semmink sincs. Nincs mit őrizni. Elment. Lefeküdt egyik terembe. Én vettem két üres lapátnyelet, és ebbe a két fülbe beledugtam olyan szorosan, hogy meg se nyekkent az ajtó. Vagy 10 perc múlva hallom, hogy ott főválpadlók, ha nyisd ki, te nyomorul. Verték az ajtót kívül. Még az orrom is betakartam, nehogy meghallják, hogy lélegzett. Nyek nyikavó, itt nincs senki. Megtalálták a fiút, levágták a fejét baltával. Becsomagolták és reggel vitték a lágerfőröknek azért, mert előző este felhívta őket a lágerparancsnok, letert a büntetésnek, holnap reggel ki kell menni, csak olyan banditák voltak. A lágerben nem dolgoztak. Voltunk 3000, mindenkinek járt 5 dek a hús. Ez 150 kiló. Lementek a konyhára ekkora késekkel. Egy fél kiló hús. Szakács csak félve levágták. Ettek, ittak, jól éltek, nem dolgoztak, de hogy megy ki. Odakint dolgozni kell a városban. Azt mondják a lágerfőröknek ezt, hogy fogadjunk, hogy nem megyünk, hát nem fogadott velük. Reggel vitték a gyereknek a fejét, már nem is vérzett, elcsöpögött. Még 10 év, azonnal kaptak 10 évet. Ugyanúgy nem megyünk ki. Ha én akkor beengedem őket, az én fejemet ütték volna. Ez volt az egyik. Az úr idejébe szólt, és én meg szót fogadtam. Megint más munkát kaptam. Ezek a baltikumi ész, lett, litván mesterek, foglyok nagyon irgalmasak voltak. Meg tudták ítani a magyar pap, mindjárt jött egy mester, az a 39 kiló voltam, akkor nagyon vékony. Ide figyelj, magyar, kapsz egy könnyű munkát. Itt van egy óriási rongy, most szereltek be a részgyárba egy nagy ventilátort, mert a gáz borzasztó, elviselhetetlen volt. Gázállalattal kellett volna dolgozni, de nem volt elég állam, csak a fenyesek kaptak. Menjél szépen be ebbe az óriási ventilátorba, nem is értem még a tengelyét se. Masatoljál egész nap, és beírom neked a 100-110%-ot. Rendben van? Jó van. Megyek, hogy törülgetem azt a ventilátort. Egyszer megint jön a parancs, mennyi nem, mert bajba vagy. Elbújtam egy téglarakás megé, úgy 10 óra fele feljön és keres engem. Nagyon csúnyán szidott mindenféle szavakkal, milyen magyar vagyok én, hát még ezt sem csinálom meg is. Félküldött egy másik fiút, aki szintén vékonyka volt. Bejött a gyárigazgató, jó, tereszíta magát a gázból, megnyomta lent a villanyságot, megindult a ventilátor. Ez a fiú fél kilónként jött ki. Először laposra vert a ventilátor, aztán kifröcskölt, tele volt vérrel, és húscsomókkal az egész környék. Feljött a mester, néztem rám, akkor jöttem elő, ezért bújtam el. Hát se az igazgató nem volt hibás, a fiú volt a hibás. Jegyzőkönyvbe vették, hogy belement a mozgó ventilátorba, nehogy ment bele, hanem megindították. Megmenekültem így 2-szer a haláltól. Volt még egy harmadik eset, és elmondom, a sokat többet nem mondok közökből, csak ennyit. A főnököm leküldött, a részgyárnak volt egy alsó része, föld alatti része, ahol a csillék jártak, a nehéz zézen ezeket vitték. Ott kellett valakit, megkerestem. Fent pedig egy bandita ott állt, ebből a vasbetonnak vannak, aki azt láttam, hogy csinálják a vasbetont, ilyen újvastagságú vashúzalok vannak, és a betont ráöntik, az borzasztó tartós. A beton eltörne, de ez a vashúzal nem engedi. Ezek éjjegyezték a végét, ezt meghajlították, és 2 emberen ment keresztül, egyszerre döftek vele. Ilyen hosszú volt. Egyik bandita várta a másik maffia ellenfelét, és le akarta szúrni. Látta, hogy lent van. Szaladt az a bandita is, szaladtam én is, mert nem bírtam a gázt, és akkor vettek fel egy fiatal mérnököt aznap. Az is szaladt, mindenki menekült onnan. Én futottam erről, aztán elhagyott a bandita, azt meg elhagyta a mérnök. Hogy az a szerencsétlen mérnök kilépett a bandita, azt látta először, hogy az ő ellenfele fut. Mikor kilépett, keresztül szúrt ezt a mérnököt. A hátán jött ki a vége. Ha én lesztem volna első, engem szúrt volna, nem láttak itt szúrni. Annyit mondott, nem őt akartam. Ott is azon múlt, hogy nem tudtam jobban futni, hogy életben maradtam. Ez egy csak pár példa arra, hogy Isten angyalai hogy vigyáznak, és hogy kell figyelni arra, hogy felülről milyen tiltás vagy intés kapunk. Még azt mondjam el, hogy sokszor próbáltak rávenni, hogy szökjünk meg. 1200 kilométerre volt Narisztól Krasznojász, a legközelebbi lakóterep. Most se nyáron nem lehetett menni, mert a szúnyogok ekkorák. Néhányan elszöktek, visszajöttek, ahogy visszajöttek, agyonlőtték őket. És jelentették, hogy szökés közben elfogták. Mentünk is sokszor a munkára, ott voltak kiterítve egy tábla a nyakukon, hogy meglett szökevény. Reggelenként pedig, mikor számoltak, majdnem minden nap lógott valaki a fa vécének a falán, proda lesz eladó, aki árulkodik. Aki árulkodott, megfojtották, megölték. Most hadd mondjam el, amit szólt nekem valaki szeretettel, hogy azt mondtam, hogy sodomai módszer szerint éltem, vagy valami hasonló, nem így volt. De Sodomában nem lehet új törvényeket csinálni. Most hallgassátok ezt, amit mondok. Majd meglátom ki, hogy csinálta volna. Megkaptuk az első cukoradagot. A tejába ment 3 deka állítólag. 3 deka jár naponta, a hónap végén 90 deka. Megkaptam a cukoradagomat, a fele só volt, fele föld. Próbáltam inni, de hát nem lehetett. Elég buta voltam, mentem a századoshoz, az élelmezési tiszthez, hogy százados úr, sót kaptam meg földet. Az nem lehet. Tessék itt van. Na várjál, kivizsgálom. Holnap igazad lesz. Kimegyek nyugodtan a munkára, délbe dudálnak, egy óra szünet, én leestem a hóra, aludtam egy perc alatt a havon. Felrásztak. Gyere csak ide. Bevittek egy olyan romhalmaz alá. Igaz, hogy sót kaptál cukorhelyet? Igen. Lefogták a sapkámat, beverték a fejemet a falba. Igaz, hogy sót kaptál? Igen. Még egyszer beverték. Éreztem, még egyszer mondom, szétverik a fejemet. Nem mondom, tévedtem, cukrot kaptam. Vigyázz. Jelentkeztem a százados úr. Jól teszett mondani, én tévedtem tegnap, én tiszta cukrot kaptam. Tudtam magyar. Hát, te nem földet kaptál, nem só. Na most, ugye nem mondtam igazat, de ha azt mondom, hogy só, szétverték volna a fejemet. Ugyanezt történt, még érdekesebben. Kaptunk szalmazsákot, addig a deszkán feküdtünk. Üres szalmazsákot, majd a zácsműhelybe forgáccsal megtöltjük. Nem tudtam, hogy a brigádvezetőm egy nagy bandita kártyás. Első nap elkártyázta a szalmazsákomat, láger értéke 10 rubel volt. Betette az én szalmazsákomat a 10 rubel helyett, elvesztette. Bejövök a munkáról, mindenkinek van szalmazsákja, én nálam az asztal, vagyis az ágydeszka. Mondom, hogy brigádvezető, nincs szalmazsákom. Hogy nincs, hát ott van. 33-a voltunk, 32 fiú mondta, ott a szalmazsák. Én kapartam a deszkát. Hát nincs, ott van. Nem baj, magyar, kivizsgáljuk holnapra. Ha nincs ott, megtaláljuk. Már akkor nincs ott. Kimegyek a munkára, megismétlődött. Verték a fejem a falba. Van szalmazsákod? Nincs. Bum. Van. Mondd el a brigádvezetőnek. Megyek be este, vacsorázunk. Azt mondja a brigádvezető kedélyesen. Kis magyar, megvan a szalmazsák? Itt van, látod, hogy itt van. Nem volt csak a deszka. Azt kellett mondanom, itt van, mert szétverték volna a fejemet. Mondjam azt, és halljak meg azért a szalmazsákért. Mondtam, itt van, csak én tévedtem. Nem láttam jól tegnap. Itt van. Ez volt az élet. Szovjetunió, kommunizmus. De nekem is döntenem kellett, hogy eszembe volt, mindig ráhárult eszembe, amikor elhelyezett a kéneket. Azt mondta, menjetek, mert régen elmentek. Azt mondta, hogy ott vannak a lent között, akkor megölték volna a zsidókat. Sok holland elmondta nekem, hogy hány zsidót falazott be a lakásába. Jött a gestápó, mert mindig voltak besúgók. Van is zsidó? Nincsen. Mondja, hogy ott van a fal mögött. Nem lehetett más tenni. Isten nem ítélt el, és nem, engem sem büntetett meg. Mondjam, hogy kérem, nincs meg a szalmazsák, már nem lennék ki. Szétverték volna a fejemet egy szalmazsákért. Na, jött a kiszabadulás. Annyira ostoba voltam akkor is. Január 3-ára viradolt, éjjel 12-kor letelt a büntetésem. 2,5 évvel hamarabb mentem ki, mert a kedves Tesco főnököm 3 napokat írt nekem. Azt mondják, várd meg a reggelt, és akkor menjél ki. Nem, egy percet a lakásom nem volt. Elindultam a szabadulási papír, ezt úgy hívták, hogy lasadnyi billet, lójegy, mert nem személyigazolványa volt, egy fehér papír, rajta egy fénykép, és annyi most szabadult. Mert én számúzó voltam, nem kaphattam okmányt. Elindultam a vak éjszakába, jó 35 fokos hidegben, fújt a szél, ömlött a hó. Így mentem, de boldogan, ettől csak jön valami. Egy katonával szemben, a szuronyom ellene volt, kísértek foglyokat éjszakai munkára, azt hittem, hogy megszöktem. Mondtam, megszabadultam, hol a papír? Csak hogy nem tudtam odaadni, mert a szurony hosszabb volt, mint az én kezem meg az övé. Szörnyen fújt a szél, tudtam, hogy elfújják a papírt, végem volt. Úgy fogtam a papíromat, nagy nehezen végre bejebb húzta a puskát, megnézte zseblámpával, nagy nehezen visszadta. Vigyázz, ha még egyszer a szuronyra kerülsz, akkor hát csak megnyomta volna a szuronyt. Végem van. Akkor már gondoltam, hogy nagyon balga voltam. Végre valahol egy épület romba lefeküdtem, és úgy aludtam egy éjszakát. 3 napig kóboroltam, nem volt lakásom. Mit csináljak? Elhatároztam, lefekszem a hóra. Ha Mózes anyja kirakta a kis Mózesra, a Nílusra, én meg lefekszem a hóra, majd az úr vigyázzám valahogy. Kikerestem egy helyet, ahol nem járt autó. Szétnézek, most már lefekszem. Hallom, hogy Josip. Oda nézek, egy férfit látok. A hangját ismertem, arcát nem, mert be volt kötve a hideg miatt. Akkor mondja, én vagyok Avdejenko, hát egy brigádban voltunk. Mit csinálsz? Le akarok feküdni a hóra, vallásos ukrán volt. Mert nem bírom már tovább. Miért? Nincs lakásom. Gyere hozzánk. És akkor egy darabig nála laktam, csak hogy minden este be voltak rúgva, és nem bírtam azt a muzsitált verekedést. Úgy kerestem egy másik szállást. először is meg kell találnom a baptistákat, a hívőket. Folyton kérdezgettem mindenkitől, hogy tudnak-e valamit. Senki nem tudta, hogy hol jönnek össze. Végre egyszer egy üzletben lementem valamit vásárolni, ott volt egy ismerős, volt fogolytársa, mit csinálsz? Mondom neki, hogy keresem a hívőket. Azt mondja, nekem van egy baptista asszony, nem vagyunk meg esőbb, de úgy élünk együtt. Éppen most megy a bibliaórára, megmondta, hogy hol lakik, megtaláltam. Egy szobában négy család. Ez a szolgáltatrendszer, ez volt. Négy ágy. Egy villanyrezsó is, hogy sorba főztek. Megtaláltam a feleségét, hát már elég öreg asszony volt, ő is öreg ember. Most megyek a baptista órára, elvitt engem. Hát voltak, hogy tizen akkor. Roppant primitívek voltak. Akármit olvastak a Bibliából, mindig az volt, hogy nyitva a bárka ajtaja, vigyázz, mert bezáródik, ezt hallottam állandó. Én meg már a széket fogtam, olyan jó igéket olvastak, és úgy mondtam volna, de nem lehetett. Kértem, hadd szólja, nem vagy bemerítve. A víz hiányzott neked. Egyszer végre megengedték, jól van, következő vasárnap egy pár percig beszéljen. Na gondoltam, most majd megmutatom, hogy kell prédikálni. Elkészültem a Zakeus történetéből. Felálltam. Hadartam oroszul 5 percig a Zakeust, és mondtam magamban, na ugye, hogy megy. Abban a pillanatban megnévultam. Ez kicsi büntetés volt. Egy szó sem magyarul, se németül, se oroszul. Leizzadtam, leültem. Kérdezték, mi van, nem tudtam válaszolni. A nyelvem lezárult, mint a Zakariási. Mikor végre tudtam beszélni, annyit mondtam, hogy megbüntetett az Úr. Ezek olyan baptisták voltak, átettek még egy lapáttal. Akkor egy évig nem szólhatsz. Jó testvérek voltak, vigyáztak rám, hogy ne beszéljek. De csak nem bírtam ki, újra könyörögtem. Már magamba szálltam, vagy 5 hónap múlva, rendben van József, próbáljuk meg, prédikálj. Elkezdtem a József történetét, és ilyen hosszú hónapokon át, heti 5 órában, 30 perces hadarással beszéltem Józsefről. Mindig azt mondták, barátkozz, hogy nyertek biztosan, József, és hogy ne olyan gyorsan. De amikor a gyárba el kellett mondani, hogy mit csinálok, mindig rám szóltak, hogy nem akarjál, üljél le. De nem értették, mit mondok. És felszaporodtunk 70-re. Csak hogy mindig volt besúgó, köztünk is, baptista besúgó. Egyszer kapok egy idézést, menjek fel a KGB-re, tudtam, hogy nem kávéra hívnak. Felmegyek. Mondja csak, Zimányi, miket csinálnak maguk ott a föld alatt 70-en? Hát én prédikálok, imádkozunk. Milyen vallású magam? Kávinista. Nem tudtam, mi az, eszik vagy isszák, de elővette a lexikonját, kinyitja. Kálvin János 1590-ben Franciaországban, Noyonban született. A nyugati kapitalizmus erős oszlopa. Na, az a kér magának akkora oszlopot. Most 3 lehetősége van. Visszalakom a lágerbe. Pravoszláv lesz, vagy baptista. Hanem őrnagy úr. Voltam a lágerben valahogy, most nem kívánkozom. Nem érzem a vágyat. Aztán a pravoszláv vallás lesz, hogy sengetjű, bongatjú, nem tudom, mikor kell magamat rázni, kioldani, nem tudom. Ha bemerítenek, ezt el tudom viselni. 3 napon belül jelentkezik egy baptista. Mentem a fiúkhoz. Gyerekek, keresünk valahol a városon belül egy vizes helyet, mert nekem nem volt szabad kimenni a városból. Bemerítettek, jelentkeztem, őrnagy úr, baptista vagyok. Na jó, de utána nézett a dolgoknak. Azt olvastam, hogy a názáreti meg a tanítványa 13-an voltak. Maguk hányan vannak? 70-en. Leépíteni 13-ra. Ez a keresztény. Jól tudtam, törött. Na most 2 vasárnap kénytelen voltam a legerősebb fiúkat kiállítani, 14-et nyomjátok vissza. De a 3. vasárnap már benyomták a 2 fiút, és bejöttek. Hanem aztán más baj volt. Jöttek a karizmatikusok. Kiszabadult egy csomó karizmatikus. És a legrosszabbja. Szétrombolták az egész kis gyülekezetemet. Elcsalták, elcsábították. A prófétáik megállapították, hogy a legkisebb adománya a nyelveken beszél, és nekem most sincs, hogy merek prédikálni. És láttam szörnyű dolgokat, amiket itt nem is akarok elmondani. Láttam ölelkezéseket, sok masszírozás, meg mindent, ima közben. Nem is tudták, mit csinálnak. Tertelmes dolgok voltak. És egy példát mondok csak el. A legnagyobb prófétájuk, egy 2 méteres próféta, azt mondja egyszer nekem, még akkor együtt jöttünk össze, hogy József testvér, alig bírta kimondani, hogy testvér, de még azért kimondta, megyünk ördögöt űzni délután, jössz velünk? Mondtam neki, hogy erre külön küldetés kell, nekem nincs felhatalmazásom. Hát persze, nyelvek esetben beszélni, te űznél ördögöt? Na, elmentek ördögöt űzni. Megtartottam a Isten tiszteletet, illetve megkezdtem, későn megjöttek, leültek, énekeltünk. Na, próféta, hogy ment az ördögüzés? Nem válaszol. Újra kérdeztem. Akkor az egyik pünkösdista, egy jó barátom volt, egy szerényebb karizmatikus, mondja neki, próféta, mondd el. Felállt. Megszokta a pózt. Hát úgy volt, oda mentünk, szóltam a léleknek, távozz, de az Úr közbe szólt, hadd maradjon még benne, hadd maradjon még. Hát ez borzalmas, ez káromkodás. És te próféta vagy. És mégis, utána mentek. Végén heten maradtunk. Toptista néven. Én meg megkaptam a papírt, hogy vége a számüzetésemnek, hazamentek. Felhívott egy őrnagy jámború. Úgy meg tudják a szemüket ezek a KGB-sek változtak. Nem régen még villogott, most már nem. Szimányi fiam, utána fiam voltam azelőtt, meg büdös kávinista, meg minden. Drága fiam. A sztálini önkénynek voltál az áldozata. Most hazamegy. De azért nem mondd el, mi volt itt, mert véletlenül visszahozunk. Hanem felejtsd el, ami volt. Nem tehetsz róla. Sztálin meg már. Meghalt. És itt a papír. Vegyél ki személyigazolványt, kiválthatod. Fel vagy mentve. Ezt a papírt soha a kezembe kínálod, mert ennyi a szabadságot. Megkaptam a személyigazolványt. És készültem haza. Csak hogy hazamenni nem lehetett. Mert nem volt mivel. A hajón csak a pártagok utazhattak, és szállították a rengeteg anyagot. Minden hajó, nem volt vasút. A repülőjárat volt, de bemondta a város rádiója, hogy minden ötödik gépünk lezuhant az északi vonalon. Amit a németek lelőttek orosz gépeket, Amerikától kapták ezek az orosz gépeket az oroszok, Amerikától, a németek lelőtték, de orosz földre zuhant. Ezt összeragasztották csirizzel, cellúszal, és ezzel repültünk. Persze, hogy pocsogtak. Kint ültem a repülőtéren 4 teljes napot. Borzalmas helyzet volt. Nem volt WC, hanem mindenki ott a fal mellett elintézte az ügyét, és addig üres volt a helye, mindjárt én is egyszer láttam, hogy egy ekkora hely. Nem ül senki, szépen a pokrót le van terítve, azelőtt egy fiatal pár ült ott. Gondoltam, legalább 2 percig ülök, oda szaladtam. Az Isten őrzött meg, hogy nem nagyon szaladtam. A kisbaba megmozdult, alatta volt a kisbaba letakarva. Ha rájöttem volna, szétnyomtam volna, engem ott rögtön meglincseltek volna. Átéltem azt, hogy a kezembe a papír, és nem mehetek haza, ez egy külön kegyelem kell, hogy őrizzen ilyesmitől. Jött egy repülőtábornok. Hogy is vagyunk? Most már letelt az órám, ugye? Letelt? Nem. Jött egy repülőtábornok, én mindig ígítem őket, hogy vodkás hordó, vagy csupa lilák voltak. 120 kilósak. Elébe álltam, és elmondtam neki, hogy én levelet írtam Stalinnak, ezért ültem ennyit, most sokkal jobban szidja őt a Pravda, és miért nem mehetek haza? Őrzd meg, fiam, hogy zuhannak a gépek. Az enyém nem fog lezuhanni, ha hajón vagytok. 42 000 rubel egy gép. Van itt sok ezer. Rendben van, mindjárt küldök 3 gépet. Már csináltak is kalibát. Egy kis lány ül bele, pénztáros. Elvesztettem a talajt a lábam alól. Nem az úrhoz fordultam. Oda mentem az ablakhoz. Kisasszony nekem az első gépben jegyet. Azt mondja, várjon sorára. Így csináltam. Ide figyeljen. Tudja, ki voltam én a lágerben. Én megettem az embereket. Ha bemegyek maga, nem jön ki. Ha fog, vagy nem. Azok minden csak ne bántson, annyi gyilkos volt ott. Azért mondom. Megkaptam az első gépbe a jegyet, be is szálltam. 3 órás repülés után mindig meg kellett állni, mert a csavarok szétlazultak. Ott húzogatták, kalapálták, borzasztó volt. És ahogy leszálltunk, leszállt a köd is. A másik 2 gép elrepült felettem, én 3 napon később értem haza, mert elfelült a szemem. Csak ezért. Nem jól csináltam. Megérkeztem Moszkvába, ott közölték velünk, hogy arra nyugodtára nincs vonat. Hruscsov rájött arra, hogy ahhoz, hogy hús legyen, kell kukorica. Meg kell tanítani a térszelnököket, kukorica termelése és a pártitkárokat. Csak pártemberek utazhattak 2 hétig. Maga kérem, várjon 2 teljes hetet, akkor majd lesz vonat. Már mit csinálok a 2 hétig a moszkvai pályaudvaron? Azt mondja valaki ott nekem, hogy kérdezősködtem, ott van az a fiatal rendőr, menjen oda hozzá, adjon neki 300 rubelt és szerez magának feketén jegyet. Csak hogy éppen sokat ültek, akik rendőröket vesztegettek meg, csak a rendőr keveselte, és kaptak 2-3 évet ezért. Nem. Oda mentem a kis rendőrhöz, mondom neki, én repültem idáig. Ártatlanul szenvedtem 92 hónapot. Most nem tudok hazamenni. Hol a repülőjegy? Rendben van. Holnap beállítom magát a hülyék nyomorékok közé. Ott álltok ezek a szellemi fogyatékosok, mint nyomorékok. Ezek közé beállítok. Magát betehetem azok közé. Másnap kaptam a jegyet, már nem akarom elmondani az éjszakát, mert sok minden volt. Hazaérkeztem, mikor 15 méterre voltam a lakástól, utcasarkon, nem bírtam tovább menni. És meglátom a családomat. Egy kislányt látok a hóval játszani, a Maritát, aki már a fogságom idején alatt született. Fényképét láttam már, de őt még nem. Szép kis szopja volt, mezitláv, játszik a hóval, felnéz. Rohan befele, anyuka, jön egy bácsi, 2 nagy csomagja van. Hát előttek, mert abból éltek. Ha nem vittek be semmit a hívők, nem volt. Olyan csodásan elosztották, akkor nagy evangelizációk voltak előtte, és a megtért hívők, 11 papot vittek el, minden barátomat elvittek.
11 családról kellett gondoskodni. Elosztották egész Kárpátalján. Én az ima gyerekeknek, én veszek 2 pár cipőt egy évben. Én egy héten 4 kiló kenyeret. Én egy héten 4 kiló cukrot. Én egy héten 2 liter tejet. A másik család. Igen volt osztva. Elmondott csak egy példát Isten gondoskodásáról. Volt egy kedves gazdag néni, Ilosvai néni, hát már régen az öröki valóságban és jó helyen van. Megfogadta, hogy minden nap 1 liter tejet vesz az iványi gyerekeknek. 4 kisgyerek volt. Rendszeresen hozta a pénzt vagy a tejet, egyszer azonban abba hagyta. A feleségem nem mondhatta, hogy hol a pénz, vagy hol a tej, mert nem köteles. Talán 2 hét után egyszer beállít Ilosvai néni sírva, nagyon sírt. Tiszteletes asszony, megbüntetett az úr. Nem is büntetés, de mégis az. Ma éjszaka rettenetes álmom volt, de mégis gyönyörű. Láttam egy óriási bárányt. Betöltötte a szobát. És különös fényben volt, nem földi fény volt. A báránynak 5 kis cicije volt. A 4 gyerek szopott meg az anyuka. Szopták a tejet. Egyszer látom, ír egy kéz. Ez az imányi család, ezt a családot én táplálom az úr. Felriadtam, és úgy sírtam. Itt van a tartozásom, és a jövő hónapot is kifizetek. Ez így volt. Ilyen dolgokat tett az Isten a családomért. Ilosvai nénivel találkoztam azután is, hogy mindig segített valami, hogy aranyos asszony volt. Nos, mentem a püspökömhöz. Püspök úr, megszabadultam, hazajöttem. Gencsi Béla püspök azt mondta, menj oda vissza, honnan jöttél, lágerviselt ember nem megy a szószékre. De nekem az oroszok amnesziát adtak. De mi nem viseljük el azt, hogy börtönben voltál. Ezt mondta a püspök. És nekem a börtönben felolvasták a levelét. Még szabadon volt, amikor írt egy levelet a KGB főnökének Ungvára, ezt írta, tisztelettel jelentem, hogy addig, amíg Zivanyi és társai szabadon prédikálnak, a komszomol nem fog nőni, a szovjet kommunista ifjúság. Tessék őket izolálni. Ezt nekem a börtönben megmutatták. Kiszabadultam, mikor kértem a parókiát, mondta, hogy nem, akkor mondtam, püspök úr, olvastam a kedves levelét. Püspök úr írta, azt mondja, hogy féltem, azért írtam. Ezt ő maga fogalmazta, nem félelemből, nem kérte senki. Elhatároztam, hogy bosszút állok rajta. Hazamentem. Fel fogom jelenteni. Szimatoltam egy kicsit, és hallottam, hogy milyen címekkel szerőszem. 40 000 rubel szeret össze havonta. Adó fizetett 5 000 után. Az adócsalásokat nagyon büntetik, most is büntetik. Elhatároztam, hogy feljelentem. Csak hogy éreztem, hogy ez nem jó. Kinyitottam a Bibliámat. Nem szabad nyitogatni, de akkor nem tudtam más lenni. Ezt olvastam Példabeszélek könyvéből. A te dolgodat intézz el fele barátoddal, de másnap titkát meg ne jelenítsd. Ne mondd azt, amiképpen ő is cselekedett, én velem úgy cselekszem ővel. Elmentem hozzá Ungvára, mondtam, püspök úr, elindultam, hogy olyan szándéka, hogy önt följelentem, van miért. De ez a könyv nem engedi. Csodhagytam a püspököt. És akkor a baptista püspök, mert 5 millió baptista volt papíron elismerve, a baptista kárpátaljai püspök egy féllábú trafikus dohánytáró, de ő volt a baptista püspök. Főnöke volt az én püspökömnek. Azt mondta, az imányi szenvedett eleget, majd én adok engedélyt. Ő adott nekem engedélyt, nem a saját püspökém, a baptista püspök, a református papi szolgálatban. Pontosan 8 évvel később, letartóztattak 47. október 16-án, és 55. október 16-ra szólt az engedélyem. Pont megint a születésnapomra, 38-án. Akkor 3 hónap voltam a lelkésze, 59-ben hazatértem Magyarországra. Ugyanaz ismétlődött meg, a püspök úr ne vált velem szóval. 6 hónapig a bukott oroszból bukott gyerekeket tanítottam azért, hogy meg tudjak élni. Mennyi idő van? Még hány percem van? Most már 4:30 van, ugye? Akkor be kell fejezni. Hol van István papa? István, még 5 perc van? Na jó, többet nem kérek. A lényeg az, hogy levelet kellett írnom géppel 3 példányba, hogy Kádár Jánossal nem levelezek. Nem borzasztó ez? Így állt a Magyar Szocialista Birodalom, hogy nekem, ha írok levelet Kádárnak, összeomlanak. Azt írtam a levélbe, semmi szándékom nincs Kádár úrral levelezni. Ezt mikor leírtam, utána kaptam parókiát. 5 gyermekem van, 2 fiú lelkész, 2 lány lelkész, egy meg papnak a feleség. Ezért beépültünk az egyházunkba. Jelenleg már nyugdíjban vagyok, lakást adott az Isten úgy, hogy egy gyülekezetbe prédikáltam, és a lelkésznek most van egy saját 3 szobás. Közkomfortos lakáson, Nyíregyházan, gyerekei kicsik, azt mondta, költözzek bele, csak a rezsit fizessem. 15 000 forint a nyugdíjam, a telefonszámlám 8 000, a rezsi körülbelül 6 000, munkatársának fizetek 10 000 forintot, és még élek, és még pénzem is van. Hát ezt a módszert mindenkinek ajánlom. Lennézőbet adunk, annál több van. Egyáltalán nem félek és nem csüggedek, Isten magasztalom, csak cukorbeteg vagyok, csak magas a vérnyomásom, csak van egy porckorom sérvem. És vannak aranyos barátaim itt.